Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunkat énekeljük. A 8. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 250. dicséretünket lapozzuk fel, és énekeljük el mind a 4 versével. A 250. énekünket mind a 4 versével énekeljük. Az első vers így kezdődik: Atya, Úristen, rólad vallást tészek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Mózes első könyvének első részéből hallgassuk meg Isten igéjét. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek felett. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezi Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezi éjszakának. És lőn este, és lőn reggel, első nap. És mondta Isten, legyen mennyezet a víz közt, mely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lett. És nevezi Isten a mennyezetet égnek, és lőn este, és lőn reggel, második nap. És mondta Isten, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz, és úgy lőn. És nevezi Isten a szárazat földnek, az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezi. És látá Isten, hogy jó. Azután mondta Isten, hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, melyben légyen néki magva e földön, és úgy lőn. Hajta tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermőfát, melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó. És lőn este, és lő reggel, harmadik nap. És mondta Isten, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. És legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre. És úgy lőn. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel, és a csillagokat. És helyeztette Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre, és hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látá Isten, hogy jó, és lőn este, és lőn reggel, negyedik nap. És mondta Isten, pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak repdessenek a föld felett az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó. És megáldá azokat Isten mondván, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizeit, a madár is sokasodjék a földön. És lőn este, és lőn reggel, ötödik nap. Azután mondta az Isten, hozzon a föld élő állatokat, nemük szerint, barmokat, csúszómászó állatokat, és szárazföldi vadakat, nemük szerint. És úgy lőn. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat, nemük szerint, a barmokat, nemük szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat, nemük szerint. És látá Isten, hogy jó. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremté tehát Isten az embert az ő képére. Isten képére teremté őt. Férfiúvá és asszonnyá teremté őket. És megáldá Isten őket, mondta, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az ég madarain és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. És mondta Isten, íme néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. A föld minden vadjainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, melyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lőn. És látá Isten, hogy minden, amit teremtett vala, íme igen jó. És lőn este, és lőn reggel, hatodik nap. és elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégeze Isten a heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, melyet alkotott vala. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy ma is téged imádhatunk, ennek a világnak, amiben élünk, a teremtőjét, a mi teremtőnket is, aki egyúttal a gondviselőnk is vagy, nem csak nekünk, hanem ennek a mindenségnek, sőt, aki megváltójává is lettél a bűn, a sátán, a halál hatalmából. Köszönjük néked, hogy ma is téged dicsőíthetünk, és téged magasztalhatunk ezen az Isten tiszteleten, és azért is vagyunk itt, hogy meghallgassuk, amire te akarsz minket ma tanítani. Hittel a szívünkbe fogadjuk, engedjük, hogy formálja, alakítsa a gondolkodásunkat, értékrendünket, döntéseinkben irányadó lesen a számunkra, egész életünket néked tetszővé, téged dicsőítővé alakíthassa. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és áld meg a szívünket a te élő igéddel. Köszönjük néked, atyánk, hogy megőriztél minket az elmúlt időkben is, és köszönjük, hogy most összegyűjtöttél itt a te lábaidnál. Köszönjük, hogy szeretsz minket, köszönjük, hogy mi is szerethetünk, köszönjük, hogy bízhatunk benned, köszönjük, hogy láthatunk belőled valamit, a szereteteden túl hatalmadat, bölcsességedet, szentségedet, jóságodat. Köszönjük, hogy mennyei édesatyánknak nevezhetünk a Krisztusért. Kérünk téged, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol összegyűlnek hozzánk hasonlóan az emberek a te lábaidnál, mint a mi testvéreink, te családtagjaid. Áld meg őket is élő igével, vondd az ő szívüket is magadhoz, vondd őket magad után, hogy követőid és imádóid legyenek ők is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, igehirdetés előtt a 246. énekünk első versét. A 246. dicséretünk első versét, ami így kezdődik. Adj, Úristen, nékünk szent lelket, szent ígédben építs meg minket. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 8. Zsoltár 4. versétől a 9. versig. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, melyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél, juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait, és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényei jár. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim! Egy újabb létkérdés van előttünk, mégpedig az emberrel kapcsolatos kérdések közül talán a legfontosabb. Honnan származunk? Tudjuk, hogy az evolúció elméletének a hívei milyen magabiztos választ adtak és adnak a kérdésre. Azt mondják, hogy az örök személytelen, élettelen energiából vagy anyagból alakult ki az élettelen, szervetlen anyagi világ és az élethez szükséges szerves anyagok, majd ezek véletlenszerű önszerveződése és elrendeződése folytán, legegyszerűbb formáktól a bonyolultabbak felé haladva, lassanként kibontakozott az élővilág. Ez a mérhetetlen ideig tartó fejlődés természeti törvények keretében zajlódott le, de benne óriási szerepe volt a vak véletlenek egész sorozatának, illetve egy idő után a létért való küzdelemnek. Az állatvilág fejlődésének egy pontján aztán véletlenül létrejött egy olyan állat, amely közös ősévé lett az embereknek és az emberszabású majmoknak. Egy közös állati ősből fejlődött ki az ember, a legmagasabban fejlett állat. A mai ember azonban csak egy kis állomás, mert a fejlődés most is folyik, és a jövőben, ha csak most nem tesszük tönkre az ember életterét, nálunknál is fejlettebb emberállatok, még mohóbb sapiensek, ahogy mondta valaki, jelennek meg a föld színén. Ezeket a dolgokat tanítják az iskolában már, nekünk is tanították, ma is tanítják. És így az evolucionista gondolkodók, tudósok megválaszoltnak gondolják a fő kérdést, hogy tudnilik, honnan származik az ember. Egyszerűen összefoglalva, a természet alkotása. Ez a naturalizmusnak nevezett hitnek a lényege. Hozzáteszik, ezt a tudomány bebizonyította. Ákos énekli, valaki jött, aki biztosan tudta, és bizalmasan a fülekbe súgta, hogy megváltozott minden, nincsen többé Isten, nem kell az ördögtől se félni. A város így mulat, hatalmas bálterem, mindenki bűntelen, mindenki táncol. Mindezzel kapcsolatban azért felmerülnek olyan alapvető kérdések, amiket manapság egyre bátrabban tesznek föl a tudomány különböző területeiről jövő gondolkodó emberek. Ezért ne tessenek csodálkozni, azt hallják, hogy némely neves kutatók elhibázottnak ítélik az evolucionisták idézett állításait. Itt és most azonban inkább most azzal foglalkozunk, hogy mit válaszol kérdésünkre a Biblia. Honnan is származunk? A Biblia vetheti ellene valaki? Hát az ember múltját a természettudomány válaszolja meg nekünk, nem a Biblia. Fürkészük az ember múltját ne a Biblia távcsövén át, hanem a természettudomány távcsövén át. Talán azt akarja tiszteletes úr, hogy a természettudományt, ezt a távcsövet, ha már ezt a képet használtam, dobja félre, ne használjuk. És csak vegyük elő a Bibliát, és azon keresztül nézzük az ember múltját. Szó sincs róla. Egyáltalán nem mondom, hogy a természettudománynak a távcsővét félre kéne rakni. Csak azt szeretném tudatosítani magamban és bennetek is, hogy a természettudomány távcsöve az bizonyos kérdések megválaszolására nem alkalmas eszköz. Meg lehet próbálni azt, hogy a Szaturnusznak a gyűrűit mondjuk egy ilyen színházi távcsővel kezdjük kutatni. Hát ugye nem nagyon fogunk ellátni a következő utcasarokig se, az se nagyon hozza közelebb, nemhogy a Szaturnusz gyűrűit. Az egy alkalmatlan eszköz erre a feladatra. A tudománytestvérek Lassan most már ezt a tudósok is belátják, alkalmatlan bizonyos kérdéseknek a megválaszolására. Túl van a hatáskörén. Túl van a hatáskörén. Addig a hatáskörig jó, de azon túl már nem lehet vele látni semmit. Azon túl csak találgatni lehet, hipotéziseket felállít, ami megint nem egy idegen dolog, vagy rossz dolog, lehet. Hipotéziseket fel lehet spekulálgatni, de egy határon túl nem lehet látni. Persze ez a határ mindig egy kicsit tovább megy. Ha már a Szaturnuszt említettem, Galilei az ő távcsövével még csak sejtette, hogy ott a Szaturnusz körül van valami érdekes jelenség. De egy pár évvel később a távcső úgy fejlődött, hogy már a következő csillagász az már pontosabban meg tudta állapítani, hogy ott valami titokzatos gyűrűk vannak a bolygó körül. Egy kicsit ment a tudomány előre, és egy kicsit határ messzebbre tolódott. Ez így természetes. De azért a tudomány nem képes a végtelenségig előre menni, mégpedig azért nem, mert a tudományt véges elméjű emberek művelik. A mi elménk pillant bele a tudomány távcsövébe, a mi elménk. És a mi elménk az nem egy végtelen elme. Bármilyen okos, bármilyen nagyszerű, nem végtelen. Szükségünk van a tudomány távcsövére, belenézni a mi eszünk által, de szükségünk van a Bibliába is belenézni a mi eszünk által. És itt hadd mondjak még valamit, nem mindegy, hogy az az ész, hívő ész vagy nem hívő ész. Az evolucionisták legnagyobb része hitetlen ésszel néz bele a tudomány távcsövébe. Nem is láthat mást, mint ami az ő hitetlenségét igazolja. De vannak olyan tudósok, természettudósok, akik hívő ésszel, hívő értelemmel néznek a tudomány távcsövébe. Persze itt is mondhatjuk, hogy a tudomány akkor meg megerősíti azt, amit ők feltételeztek, de így is van. A hívő tudósok azonban hívő értelemmel néznek bele a Biblia távcsövébe is, és azon keresztül még messzebbre látnak, mint a tudomány távcsövén keresztül. Hála Istennek, hogy vannak ilyen tudósok, akik nem tartják mindenhatónak a tudományt, bár magas szinten művelik, értelmesen, okosan, de mégis kezükbe veszik a Bibliát, és abba is hívő értelemmel néznek bele, és látják a tudomány határain túllévő dolgokat. Nem spekulálnak arról, nem hipotéziseket gyártanak, hanem tudják, hogy mi van azokon a határokon túl. Nos, mit mond a Biblia arról a kérdésről, hogy honnan származik az ember? Mit mond a Biblia? Ennél szeretném, hogy egy picit még megállnánk, testvérek. Bár eddig is erről beszéltem. Mi nem vagyunk általában, akik itt ücsörgünk, vagy ácsorgunk, nem vagyunk általában magasan képzett természettudósok. Általában egyszerű emberek vagyunk, akik belenézünk a Bibliába, mi hívő eszünkkel, mert bízunk a Bibliának az igazságában. És elfogadjuk, ami abban van. Úgy vagyunk, hogy elfogadjuk, amit a Mózes könyvében olvasunk, hogy a titkok az úréi, a kijelentett dolgok pedig a mieink és a mi fiainké mindörökké. Hát, belenézünk a Bibliába, és azt gondoljuk, hogy ez igaz információkat hordoz, igaz beszéd ez, és elfogadjuk arra nézve is, amit az ember származásáról mond nekünk. Megbízható ez a segédeszközünk, ha szabad így fogalmaznom? Azt gondoljuk, testvérek, bizonyára a legtöbben, akik itt vagyunk, hogy megbízható. És tudjuk is, hogy fontos, hogy egy megbízható segédeszközünk legyen ilyen fontos kérdésbe. Akármilyen fontos kérdésbe, fontos egy megbízható eszköz. Fontos az, hogy egy vérnyomásmérő legyen pontos viszonylag. Fontos, hogy egy autó legyen műszakilag rendben, mert baj lehet, ha nincs rendben. Fontos, hogy megbízható legyen a gázkészülék, amivel otthon fűtünk, és fontos olykor, hogy az óránk is megbízható legyen. Nem szeretünk megbízhatatlan segédeszközökre ráhagyatkozni, és szerintünk, akik itt vagyunk, szerintünk a Biblia nem egy megbízhatatlan segédeszköz a múltra nézve, hanem egy megbízható. De miért mondjuk mi ezt? Miért mondjuk, ha mondjuk egyáltalán? Azért mondjuk, testvérek, mert Calvin ezt mondta. Mert Calvin ezt mondta, hogy a Biblia megbízható. Abszolút, 100%-ig megbízható. Mi ezért mondjuk, hisszük, hogy a Biblia megbíz, mert Calvin azt mondta. Nem ezért mondjuk. Elsősorban, testvérek, nem ezért mondjuk, hanem azért, mert a Szentlélek meggyőzött bennünket a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy a Biblia megbízható. Nem Calvin, egy másik ember győzött meg minket a Biblia igazsága felől, hanem a Szentlélek győzött meg. Na már, ha Calvint idéztem, Calvin azt mondta, hogy akiket a Szentlélek meggyőzött, azok megnyugszanak abban, hogy a Szentírás Istentől diktált tudomány. És mindegy, hogy a Biblia éppen a hitről beszél nekünk, mondjuk dogmákról, mindegy, hogy az erkölcsről, erkölcsi értékekről, mindegy, hogy a történelemről beszél nekünk, hogy mi volt a zsidókkal, vagy mi volt Jézus idejében, és mindegy, hogy mit mond a természetről, hitről, erkölcsről, természetről, történelemről, bármiről beszél nekünk a Biblia, ami szívünkben, ha hívők vagyunk, ha a Szentlélek meggyőzött minket, ott rejlik ez a nyugalom, ez a biztos tudat, hogy igazat mond, igaz beszédez, igaz beszéd. Vajon meggyőzhetett már engem, téged a Szentlélek arról, hogy feltétel nélkül bíz a Bibliában? Vajon a Bibliában jobban bízol-e, mint a természettudományban? A természettudományban jobban bízol, mint az igében? Ha a természettudós azt mondja neked, mondjuk a Jacques Monod, Nobel-díjas tudós volt, ez a 60-as évek vége felé, azt mondja neked, hogy tudd meg, minden úgy jött létre, hogy volt a személytelen, az anyag vagy energia, mindegy, volt egy óriási nagy idő, mérhetetlen sok idő, és ott volt a véletlen. És az egész mindenség, és az egész élet, és az emberi lény ennek a három tényezőnek, ennek a Szent Háromságnak, idézőjelbe téve, köszönheti a létét. Személytelen, idő, véletlen. Mondja a természettudós. Neki hiszel, vagy a Bibliának, a Biblia Szent Háromság Istenének, az Atya, Fiú, Szent Léleknek, aki azt mondja, hogy nem, én teremtettem a világot. Kérdés, hogy melyiknek hiszek inkább? Kegyelemből, Isten kegyelméből, a Szentlélek által kimondhatom és kimondhatjuk, hogy minket a Szentlélek győzött meg, Isten maga győzött meg az igéjének az igazsága felől. És mi ennek állításai felől bizonyosak lehetünk. A természettudományban kételkedhetünk, már csak azért is, mert a természettudomány józanabb képviselői maguk se követelik azt, hogy 100%-ig bízunk az állításaikban, és már csak azért se kell a tudományban annyira bízni, mert az annyira változik, nem csak Galileinél változott egyik napról a másikra, hanem ma is azért változik, folyamatosan alakul, ami ma még igaz, az holnap már nem biztos, hogy igaz, vagy nem úgy igaz, ahogy ma igaz. Annyira változékony, annyira diffúz, annyira mozog, nem 100%-ig szilárd. Az ige örök. Az Isten szava megáll mind örökké. Nem jár el fölötte az idő, mert Isten fölött nem jár el az idő. De egy kicsit hadd lépjek tovább. Az eszközünk tehát, amivel mi fürkészszük a múltat, Isten kijelentése, amiben azért bízunk, mert ő maga erre indít és erre tanít bennünket, hogy bízunk benne. De ha belenézzük most a Bibliába, testvérek, mit látunk az ember eredetével kapcsolatban? Azt látjuk, hogy a világ mindenséget, amiben benne van a tér, az idő, az anyag, az információ, az élet, növények, állatok, ember, természeti törvények, mindezt a Szent Háromság Isten, aki személy, aki él, aki végtelen, aki intelligens, ő maga tervezte és alkotta meg, mégpedig a semmiből. Nem egy meglévő anyagból dolgozott, nem hozott anyagból, hanem a semmiből. Mégpedig az ő szava, az igéje, vagyis Jézus Krisztus által. Így mondja a Zsoltár, az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük, mert ő szólt és meglett, parancsolt és előállott. Tette mindezt Isten nem évmilliárdokon keresztül, hanem egészen rövid idő alatt, 6, illetve 7 nap alatt. Megtehette ezt, mert hatalma mérhetetlen, ahogy Jeremiás mondja, Uram Isten, te teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal, és kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted. Ő játszik könnyedséggel hozott létre egy tökéletes világot, amiben egyébként benne rejlett sokféle változásnak is a lehetősége. De az egész világ magán is hordozza, testvérek, azt, hogy ő az Istennek egy mérhetetlenül hatalmas és felfoghatatlanul bölcs Istennek, és egy kikutathatatlanul szerető Istennek a műalkotása. Ezeket a dolgokat, testvérek, sehogy máshogy nem tudjuk megérteni, egyedül hitáltal. Ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a látható a nem láthatókból jött létre. Hitáltal értjük meg. Mindez, testvérek, a Biblia egésze hirdeti nekünk. Már az általam idézett igékből is láthatjátok, hogy a teremtésről nem csak a Bibliának az első 2 fejezete beszél, hanem az egész Biblián végig megy több száz azoknak az igehelyeknek a száma, amik világosan azt mondják, hogy Isten, a személyes, végtelen Isten teremtette a mindenséget. Isten minden korba föntartotta ezt a tudást az emberek között. Megismételte királyok, proféták, evangélisták, apostolok által, és ma is ismétli az ő szolgái által. Akik vagy palásba vannak, vagy fehér köpenybe, vagy munkásruhába. Mi az apostollal szólunk ma is, Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura. Mi ezt valljuk. Isten nekünk a Bibliában nem hirdet naturalizmust, sőt, a naturalizmust Isten a Bibliában hazugságnak ítéli. Az, hogy az ember, a természet alkotása az egyik legnagyobb hazugság. Amit meg lehet próbálni alátámasztani tudományosan, akkor is hazugság marad. Akik pedig ennek hisznek, azok egy hazugságnak hisznek, és egy hazugságra teszik föl az életüket. Akkor is, ha fehér köppenyes laboratóriumi, nem tudom még kicsodák, a tudomány papjai és főprofétái hirdetik ezt nekik. Az Isten nem naturalista, és nem ezt tanítja nekünk. Ha egy kicsit most az emberre fókuszálunk, testvérek, már pedig egy kicsit fókuszáljunk az emberre is, mert a Biblia nem csak az, hogy az egész mindenséget teremtett, hanem az ember teremtéséről még külön is beszél nekünk. Külön is beszél. Mit látunk a Biblia által az ember teremtésével kapcsolatban? Azt látjuk, testvérek, hogy az embert Isten a 6. teremtési napon, a szárazföldi állatokkal egy napon teremtette. De mindezektől élesen elkülönítve, ez nagyon fontos, egy napon a szárazföldi állatokkal, de tőlük elkülönítve. Ezt a világos elkülönítést, testvérek, többszörösen és gyönyörűen fejezi ki a Biblia. Ha ott van előtetek a Biblia, akkor nézhetnétek, hogy Isten azt mondja, amikor megteremti az állatokat, hogy ez jó. Ez egy lezáró forma minden teremtési napon. Amikor megteremti a szárazföldi állatokat, azt mondja, ez jó. Aztán megszólal újra a 26. versben, teremtsünk embert. A teremteni szó itt, amit az eredeti héber nyelvben használ, megint egy rendkívül fontos szó. Azt jelzi, hogy Isten egy új teremtési aktusba fog most. Aztán bemutatja a Biblia azt az egyedülálló módot, ahogy Isten megalkotja az embert. A második részben, mint egy kiveszi a teremtés történetéből az ember teremtésének a történetét, és ott mint egy részletező bemutatja, hogy Isten mint egy saját kezűleg formálja a föld anyagából az embert, és az élet leheletét leheli bele, és így teszi az embert élő lényé. De az embernek az egyedül állóságát jelzi, testvérek, amikor azt mondja a Biblia, hogy az embert Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette. A maga képére és hasonlatosságára. Testvérek, a Biblia nem hagyja felül bent semmi kétséget, hogy a hatodik napon a szárazföldi állatok után az embert teremtette Isten, de az állatvilágtól elkülönítve teremtette meg. Egy rendkívüli lényt teremtett. A maga képére és hasonlatosságára. Ez azt is jelenti, maga ez a kifejezés, hogy Isten az embert a maga számára teremtette. Nem csak a Isten képére, nem csak azt jelenti, hogy az állatvilágtól elkülönítette, mert ott senkiről ilyet nem olvasunk, és semmiről ilyet nem olvasunk. Csak az emberről. De ez azt is jelenti ez a kifejezés, hogy az embert egyértelműen magához csatolta az Isten. Rávéste a maga képét az emberre. Mint egy a maga tükörképévé tette az embert. Nem külsőleg, hanem olyan értelemben, hogy az ő maga tulajdonságai közül, mint egy azokat lekicsinyítve, beleteremtette az emberbe. Felruházta értelemmel, rendkívüli értelemmel, érzelmekkel, akarattal, kreatív képességgel, öntudattal, személyiséggel, kommunikációs készséggel, sőt ezen túl még szentségével, az ő igazságával, az ő jóságával. Az ember tökéletes volt, ahogy kikerült az Isten kezéből, testvérek. Szó sincs arról, hogy Isten valami állatot alkotott, aki aztán úgy átfejlődött emberré, fél embert, vagy emberszabású majmot, akiből aztán a homoszat... Nem. Az első ember nálunknál tökéletesebb ember volt. Mi degradáltak vagyunk, vagy degeneráltak vagyunk hozzá képest, amilyen Ádám és Éva volt. Amikor persze azt mondom, hogy az első embert így teremtette Isten, akkor azt is mondom, hogy Ádámot és Évát. Mert csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Isten, akkor megteremti az embert a vele való közösségre kapcsolatba, akkor az embert, mint egy férfivá és nővé teremti. Férfivá és nővé. Az egymással való szeretett közösségre, egységre. Hogy az ember ne csak vele legyen közösségben, hanem legyen egy társa, akivel itt a földön is egy tud lenni. Testvérek, csodálatos dolog, hogy Isten azért teremtette egyébként így Isten képűvé az embert, ahogy mondtam is. Mert azt akarta, hogy az az ember vele partner legyen, vagy neki egy társa legyen, aki őt szereti, és akit ő is szeret. Aki vele beszélget, és akivel ő is beszélget. Akivel egy igazi, mély kapcsolatban tud lenni. Szeretett kapcsolatban. Mindent megadott az embernek ahhoz, hogy erre képes legyen az ember. A maga képére teremtette, hogy vele lehessen. Partnere lehessen. És azért is, hogy elvégezhesse az ember a maga rendkívüli feladatát, mert hogy olvassuk a teremtés történetben, az Isten az embernek rendkívüli feladatot adott, és annak a feladatnak a beteljesítésére fölkészítette az embert. Azért is teremtette őt a maga képére és hasonlatosságára, hogy szaporodhasson és sokasodhasson, és ősszülője legyen sok embernek, és benépesíthesse a földet. Azért tette őt Isten képűvé, hogy a földet a birodalma alá, az uralma alá hajthassa. Ezt is parancsként, de áldásként mondja neki. Nem azt mondja Isten, hogy zsákmányolt ki a természetet, tegy tönkre a természetet, hanem azt, amit az eredeti héber szó itt megint kifejez a szövegbe, hogy úgy bánj vele, mint a pásztor a nyájával. Élj belőle, de ne tedd tönkre, szeretettel használt fel, gondoskodó gazdálkodásra, megélhetésre használt föl. De benne van ebbe a parancsba, az uralom alá vonás parancsába az is, hogy kutasd ki, mintha a természettudomány művelésére adna Isten parancsot az embernek. Ismerd meg! Ismerd meg minél jobban, minél mélyebben! És őrizzed a kertet, ahogy mondja a második részben a következő parancsot Isten. Őrizd, védjed, mint a természetvédelemre adna itt utasítást is. Őrizzed, védjed minden romlástól. Az ember, testvérek, talán úgy mondhatjuk, hogy fölkészítetett arra, hogy itt a földön Isten képviselőjeként, Isten földi helytartójaként, az föld sáfáraként munkálkodjon, és egy Isten dicsőítő kultúrát teremtsen itt a földön. Ha mindezt, testvéreim, úgy elgondoljuk, én most csak így éppen, hogy érintem a víz felszínét, mint a madár, amikor iszik, de ha belegondoltok ezekbe a dolgokba, akkor azt kell mondjuk, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, hogy bizony kevéssel tetted őt kisebbé önmagadnál. Az első embert kevéssel tette kisebbé Isten önmagánál. Különös, hogy miért olyan nehéz ezt elfogadni a mai embernek. Szent Imrei Márton még annak idején 1878-ban a darwinizmus hazánkbéli elterjedése idejében egy katolikus lapban ezt írta, mi minden nem volt már az ember. A vallási nyűgből emancipált tudósok előtt. Anyag, szellem, semmi, Isten, nyálka, hüllő, gép, majom. A modern tudós úgy látszik, minden inkább akar lenni, csak egy nem. Isten képére alkotott eszes és lelkes teremtmény. Minden inkább, csak ez nem. Ez az emberpár, testvérek, akit Isten oda megteremtett, ez az emberpár lett az emberiségnek az ősszülője. Ahogy olvassátok a Bibliában, az egész emberiséget Isten egy vérből teremtette. Pál apostol mondja az aténi beszédben. Ez az egy vér, amire itt az apostol utal, az az Ádám és Éva vére. Belőlük származott le az egész emberiség. De az emberiség tagjait Isten már nem úgy teremtette, mint az ősszülőket, hanem az emberiség egyéb tagjainak a megalkotásában már az embert, mint munkatársát használta az Isten, a férfit és a nőt. Bevonta őket a teremtés titokzatos munkájába, de mégis, aki a férfi és nő nemi kapcsolatából létrejön, egy új ember, az az ember is Isten teremtménye. Az az ember is Isten teremtménye, nem a szüleinek a teremtménye. Isten csak fölhasználja az embereket, a férfit és a nőt, arra, hogy folytassa maga teremtő munkáját ebben a világban. És olyan csodálatos, amikor ezt valaki úgy megérti, hogy a 139. Zsoltárban, hogy mondja a Zsoltáros, hogy szemeid, mondja Istennek, látták az én alaktalan testemet, mikor titokban formáltattam, mint egy anyám méhében. Mi formáltattunk az anyánk méhében, az Isten keze által. És ez akkor is igaz, ha nem hisszük, akkor is igaz, ha hisszük. Attól független, hogy mi ezt hisszük, vagy nem hisszük. Az Isten alkotásai vagyunk. Egyedi teremtményei az Istennek. Akkor is, ha a tudomány azt mondja, hogy gép vagy, állat vagy, magasan fejlett állat, akin túllép a fejlődés. Akkor is igaz, ha nem tudom, ki mit mond, de a Biblia azt mondja nekünk, és Isten szava ez igaz, és megáll a számomra és a számotokra is, hogy Isten alkotott engem is, a többi embert is. Ősszüleinket is, a maga rendkívüli, titokzatos módján. Testvérek, itt most nem tudunk abba belemélyedni, csak utalok rá, hogy az első emberpár, amint tudjátok, bűnbe esett. A bűneset történetét is leírja nekünk a Biblia. Amikor az ember föllázadt az őt teremtő Isten ellen, és ezért Isten őt kizárta a vele való kapcsolatból, és kizárta az Éden kertjéből is. Akkor kezdődött el a mi degenerációnk, lefelé repülésünk, úgy is mondhatnám elállatiasodásunk, amint azt ma néha sajnos tapasztalhatjuk. Magunkon is, másokon is. Kezdődött a mély repülésünk. és tart is, még egy jó darabig talán. Az ember végromlásba került akkor, amikor az Istentől elszakította magát, és az Isten is azt mondta, akkor menj. Isten az embert beleteremtette ebbe a magával való kapcsolatba, és a legnagyobb jót vesztette el az ember, amikor szembefordult az Istenével. Mintha a hal a víz ellen fordulna. Mintha a madár a levegő ellen fordulna. Az ember katasztrofális állapotba került, amikor Isten ellen fordult. Az ő lételememe ellen. És az Isten is azt mondta, akkor menj. Az ember bűnbe esett, és nyomorult ember lett. Végtelenül nyomorult. Rajta maradt ugyan az Isten keze nyoma, még mindig rajta van, rajtunk van. De összetört ez az Isten kép, amivel minket Isten eredetileg fölruházott. És nem egy Isten dicsőítő kultúrát hozunk létre, hanem egy Isten gyalázó kultúrát, egy Isten tagadó, egy Isten ellenes kultúrát hozunk létre az egész világon, mindenhol. Ezek vagyunk mi. Ékes bizonyítékai vagyunk annak, hogy Ádám és Éva bukása nem egy tanmese a Bibliában, hanem a legszomorúbb történet a mindenség történetében. Azonban, itt megint erre csak utalni tudok, hogy Isten mennyire kedves, kegyelmes és szerető. Mert már az Éden kertjében megígért ennek az ellene lázadt embernek, hogy majd elküld neki valakit, aki ebből az istentelen állapotából kiszabadítja, és visszaviszi hozzá. És aztán erről a valakiről, akit Isten az Édenben úgy nevez, hogy az asszony magva, erről beszél az egész Bibliában végig, a proféták által. Ez a valaki Jézus, akit Isten elküld, mint az ő személyének az egyik részét, ha szabad így mondanunk. Elküld Isten a fiút, hogy az embert, Ádám és Éva mindenkori leszármazottját, engem, téged, ebből az istentelen állapotunkból kiemeljen, és visszategyen minket az Istennel való kapcsolatba. Mint mikor az ember a madárfiókát, ami kiesett a fészekből, visszateszi a fészekbe. Vagy a halat, ami szárazra került, visszadobjuk a vízbe. Vagy a madárról lekaparjuk az olajat, és megtisztogatjuk, és elengedjük, hogy hadd repüljön. Visszatesszük az élet elemébe. Jön Jézus, hogy minket visszategyen az élet elemünkbe, az Istennel való kapcsolatunkba, testvérek. Azért, hogy ez kegyelemből megtörténhessen velünk, Jézus magára veszi a mi bűnünket, a mi büntetésünket, a mi kárhozottságunkat, a mi poklunkat. És Isten most már minket ő érte ingyen, és ő általa ingyen, szeretettel újra elfogad, magához ölel. Ez a Jézus, testvérek, a mi drága szabadítónk. Szabadítónk a bűnből, a halálból, a kárhozatból, az istentelenségből, az Isten nélküliségből, az Isten ellenességből. És ez a Jézus áll elénk, testvérek, valahányszor mi Ádám és Éva szomorú utódaiként halljuk az evangéliumot. Amikor halljuk, hogy Jézus szeret téged, meghalt érted, megváltott téged, akkor ő áll előttünk, és ő hív minket, hogy adjuk neki a szívünket. És ő visszavisz minket az Istennel való közösségbe. Sőt, nem csak az Istennel való közösségbe juttat vissza itt a földön, hanem egyszer gondoskodik arról is, hogy ott legyünk az új égen és az új földön, amit Isten teremt. Ha szabad így mondanunk, az új Édenben. Ő visz minket oda-vissza, vagy senki, testvérek. Ott állnak a kérubok, és őrzik az életfájához vezető utat. Az Édenben nem lehetett visszamenni. Nem lehet visszamenni senkinek. A kérubok a lángpallossal nem engednek senkit. De ha jön Jézus, ő bátran elvisz minket a lángpallosos kérubok mellett. Ő előtte leborulnak a kérubok. Ő általa visszajutunk az Édenbe. Az Istennel való közösségbe, és az új égre, és az új földre, az üdvösségbe. Jézusnak a jelentősége, testvérek, az egyszerűen fölmérhetetlen. Itt van tehát az ember, akinek eredetéről, származásáról a Bibliából tudunk, melynek hitelességét előttünk a Szentlélek biztosítja és pecsételi meg. És ebből a Bibliából látjuk, testvérek, az embernek a csodáját. Látjuk a bukását is, és bukásában a nyomorúságát, de azt is, hogy ebből a nyomorúságból maga a Teremtője küld neki szabadítót Jézus személyében. aki hívja az embert, engem s téged, hogy bízzuk rá magunkat. És ő helyre teszi, ami elrobott. És amikor mi hiszünk, testvérek, ennek a Jézusnak, és visszakerülünk az Istennel való kapcsolatba, testvérek, minden megváltozik. Hát, hogy mi minden változik, arról most már megint nem tudok beszélni. De az embernek, testvérek, egy csomó tekintetben teljesen átalakul a gondolkodása. Amikor újra az Istenéi vagyunk, közösségünk van vele, akkor egyszerűen csak máshogy nézünk saját magunkra. Saját magunkra. Máshogy gondolkozunk az erkölcsről megint. Máshogy gondolkozunk a másik emberről. Máshogy gondolkozunk a népünkről. Máshogy gondolkozunk az emberiségről. Teljesen megváltozik az Isten való közösségben az embernek a gondolkodása, testvérek. Olyan pozitív irányba változik, nem negatív irányba, pozitív irányba változik, hogy az ember kifejezetten boldognak érzi magát, és örvendezik. Örvendezik és boldog. Visszakaptam Jézus által, amit Ádámban elveszítettem. Az első Ádámban elveszítettem az Istent, Jézusban visszakaptam őt, a vele való szeretet kapcsolatot. Drága testvérek, segítsen minket a mi Urunk, megértsük ezeket, hitáltal forgassuk a szívünkbe, és tudjunk válaszolni az embereknek, akik jönnek, hogy hát te a majmoktól származol. Mi mondjuk azt nyugodt lélekkel, amit az írásban olvasunk. Megteremtette Isten az embert. Megteremtette Isten az embert. Áldott legyen érte az ő neve. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy a Bibliában olyan világosan elmondod, hogy te alkottál bennünket. Köszönjük néked, hogy nem csak efelől teszel, ezt teszed előttünk kétségtelenné, hanem azt is, hogy a bűnbe szakadt embernek te megváltója, szabadítója lettél. Segíts bennünket, Urunk, hogy lássuk azt, hogy te vagy a mi alkotónk, és te vagy a mi megváltónk is. És segíts minket, hogy teljes szívünkben tudjunk te benned bízni. Tudjunk rád hagyatkozni. Kérünk téged arra, hogy segítsél ellenállni bennünket ennek a közvéleménynek, ennek a naturalista vallásnak, ami mindenfelől árad felénk. Ami azt sugallja, hogy gépek vagyunk, hogy állatok vagyunk, hogy mi vagyunk az egyedüli emberek ebben a világban, akiknek van hatalma az erkölcsöt megszabni és minden egyebet. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy mi tudjunk ennek a közvéleménynek ellentmondani, és tudjuk képviselni ebben a világban, hogy minket pedig te teremtettél és te váltottál meg. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy magasztalhat a szívünk azért, mert visszaviszel oda, ahonnét kiszakadtunk ősszülőnk által. Visszaviszel minket a mi szerető atyánkhoz, az atyai házba. Visszaviszel az Édenbe, az örökké tartó boldogságba, az új égre és az új földre, az Isten országába. Segíts, Urunk, nekünk is és másoknak is, hadd tudjunk rólad bizonyságot tenni, és segíts honfitársainknak, hogy tudjanak téged megtalálni és benned hinni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, rád bízzuk gyülekezetünket, családjainkat, országunkat. Kérünk téged most, hogy adj nekünk istenfélő vezetőket, és távolítsd el rólunk az istentelen, hitetlen embereket. Ha kegyelmes vagy hozzánk, és irgalmat találunk előtted, adj nékünk új kormányt, és add, hogy ez a nép ne csak új kormányt, hanem téged találhasson meg, és benned az örök életét és a boldogságát. Segíts, Urunk, és adj nekünk most jó előmenetelt. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem azt, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat, melyekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hétfőn este 3:45-kor ifjúsági óránk van, kedden biblióránk, szerdán Isten segítségével megtartjuk a felnőtt konfirmáció órát 4:45-kor, pénteken imaórát tartunk, kisifit, énekkart, hittanórákat is a szokott időben megtartjuk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül még testvérek egy könyvet hadd ajánljak, az iraterjesztésünkben vagy van, vagy megrendeli Andris, Teremtés bibliai tanúság tétele. Hát ez szinte kimeríthetetlen téma, de ez egy nagyon jó összefoglalás, mit mond a Biblia teremtésről. Úgyhogy ezt, ha valaki szeretné még elmélyültebben tanulmányozni, mint most én itt egy pár percben tudtam erről beszélni, akkor javaslom elolvasásra ezt a szép és jó könyvet. Testvérek, a záró énekünket énekeljük el, ami a 249. ének, 249. Mivel itt kicsit elhaladt az idő, csak a 8. és 9. versét énekeljük. Tehát 249, 8. és 9. versét. Ez a kegyes Isten nem vett engem is el, rólam is hűséges volt a gondot visel. Tehát 8. 9. verset énekeljük, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Áldás békesség.